az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor Rajtól Balatonfüredről. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13 és 18, napközben 32 és 37 fok közötti értékek várhatók.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Irodalmi figyelő. Szerkesztő műsorvezető Németh Gábor.
Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Önök a Beszélő Kvartettjét hallják, azaz Angyalosi Gergelyt, Bán Zoltán Andrást, Radnóti Sándort és Németh Gábort. Havonta egyszer beszélgetünk egy-egy frissen megjelent könyvről. Mai témánk Závada Pál, Jadviga párnája című műve, amely a Magvetőnél jelent meg 1997 könyvhetére. És a szokásaink szerint megpróbáljuk röviden elmondani, hogy mi a tárgya, miről szól, ha szabad ilyet mondani. Bán Zoltán András.
Hát az alcím a könyvnek az, hogy napló, valóban naplóról van szó, pontosabban egy napló könyvről, amelynek három szerzője van. Az első szerzője, a könyv egyik főse, Osztatni András, aki itt mindjárt az első mondatban le van írva, hogy 1915. február 5-én kezdi meg a feljegyzéseket. Ez a házasságkötése előtti nap. A második naplóvezető a feleség, Jadviga, aki 1937-ben kezd beleírni a naplóba, így is van a könyvben megfogalmazva, hogy Jadviga beleír Ondris naplójába. A harmadik szerzője a naplónak pedig a fiúk, pontosabban a Jadviga szeretőjével nemzett fiú Misó, aki megtalálja a naplót, és aztán ő, ha jól tudom, 87-ig vezeti, és azután meghal. Na most érdekes a könyv, hogy az utolsó pár oldal számozva van ugyan, de nincsen benne szöveg. Hát ez Misó tervei azok voltak, hogy még befejezi ezt a könyvet, de hát nem tudta befejezni. Hát körülbelül ez az, ami
ha még röviden elmondható. Mondja el, hogy miért Ondris, és miért Misó, és miért...
Mondd el, te kérlek.
Tehát ez egy szlovák, magyarországi szlovákok környezetében játszódó történet, ahol aminek fontos jelent, meg nagy jelentősége van a könyv szempontjából, lévén, hogy vannak benne állandóan szlovák szavak, szlovák mondatok, amelyeket aztán értelmez a jegyzetben a harmadik beíró.
Igen, ez egy nagyon fontos, amit mondasz, hogy a Misó, tehát a harmadik bejegyző, az folytonosan jegyzeteli a szövegeket, tehát jegyzetekkel látja, lefordítja a szlovák mondatokat, és itt értelmezi a bejegyzéseket. És azt lehet mondani, hogy bizonyos, akik ő a könyv szerzője, mert abban a formában, ahogy most előttünk van, ő állította össze ezt a könyvet, legalábbis a fikció szerint.
Igen, akkor ezzel, itt már meg is állhatunk egy pillanatra, ugyanis ez a különlegesség ennek a könyvnek, az végigolvasás után, ami elsőre feltűnik, az, hogy mennyire zárt ez a fikció. Ugye a modern próza nyitott fikció, amiben a megírásnak a módja, a megírásnak az ügyletei, azok tárgyává válnak a könyvben. Ez tökéletesen elzárkózik ettől. Itt lényegében az író nem lép be a könyvbe. Három szerzője van a könyvnek, a három naplóíró, és valóban értelmezhető, hogy az utolsó időben utolsó naplóíró, aki elrendezi a naplójegyzeteket, aki időnként felteszi magának a kérdést, hogy vajon ide illik-e Jadviga bejegyzése, vagy máshova, az a végső szerző, a fikció szerint.
Egyébként azt lehet mondani, hogy Závada önmagát megörökítette, ebben igazad van, hogy a fikció világában nem lép be, mint szerző, de az utolsó oldalakon szerepel a 435-en egy bejegyzés, amikor azt írja, hogy máma jött egy fiatal ember homályos szaglászási céllal. Na most kiderül róla, hogy ez egy szociológus. Én nyilvánvalónak tartom, hogy ez Závada önportréja. De hát természetesen igazad van abban, hogy mondasz.
És hát annyiban talán be van lopva ebben a struktúrában a szokásos az írásra, mint tevékenységre vonatkozó kételyrendszer, hogy ez a már fikción belüli interpretátor azért kiteszi a maga kérdőjeleit igazság, stílus és egyéb tekintetében. Legfeljebb ez egy ilyen rejtőzködő interpretátor, nem? Szóval, mint hogy azért volna itt egy ilyen trükk, szerintem.
Nem tudom, bocsánat. Nekem például nagy meglepetés volt, ugye annyira hozzá vagyunk szokva a modern szép prózában ehhez a belebeszéléshez, hogy azzal a természetes tudással kezdtem el a könyvolvasását, hogy a jegyzetek azok egy bizonyos írói korrekciót jelentenek. És nagyon lassan tárult fel, egyébként ez is a művészi hatása, az egyik művészi hatása a könyvnek, nagyon lassan tárult fel, hogy ez egy karakter, méghozzá egy nagyon rettenetes karakter, aki itt bejegyez, a végső szerző, ahogy mondtuk.
Igen, hát tulajdonképpen, ami, hogyha lehet modernségről beszélni ennek a szövegnek a kapcsán, mert még egy dolgot talán nem említettetek a naplóformán kívül, hogy ez egy családregény. Ha úgy tetszik, egy klasszikus családregény, amely három generációnak a történetét mondja el egészen szabályosan, tehát lezárja. És itt a névszimbolikára is utalnék röviden, ugye, amit többszörösen el van magyarázva a könyvben, ez az osztatni, ez, mint megtudjuk, az utolsót, a maradékot jelenti szlovákul. Szóval ezen a hagyományos formán belül, amelyet már megbont a naplóformának, ez a sajátságos tagolódása, tulajdonképpen ezt a belső nyitottságot, amit a modern proza megkíván, ezt pontosan ez, amit Gábor említett, a Misónak a interpretációi adják, szóval ők ébresztenek rá bennünket, mint olvasókat folytonosan arra, hogy semmi sem bizonyos. Tehát annyira eltérő szövegvilágok vannak szembesítve, hogy ebből a szembesítésből jön ki az a nyitottság, ami tulajdonképpen mégis modernné teszi ezt a könyvet.
Hát és az, ne felejtsük, hogy azt gondolom, hogy a könyv egyik legfontosabb témája a hazugság. Többféle módon gondolom ezt. Tehát egyrészt a ténybeli hazugságok. Hát számtalan dolog kiderül, hogy valaki hazudott tényekben, vagy nem mondott igazat, vagy elhallgatott. A másik része a, mondjuk így, az élethazugság. Ugye? És tehát ezt talán a legerősebben a Jadwiga figurájánál éreztem, aki én számomra az egyik legnagyszerűbb kicsember a magyar irodalom történetében. Szóval egészen bámulatosan van megcsinálva szerintem. Tehát ezek az állandó szóvirágok, ezek a túlburjánzó ömlengések, ezek a félelmetes magyarázkodások a nő részéről, és amikor mögött egy iszonyatos, rémes személyiség van, és egy hazug gicsember, én úgy érzem. Ez szerintem az állat egy legnagyobb teljesítmény, hogy ezt sikerült megírnia, anélkül, hogy egy ő, mint szerző ott lenne a könyvben.
Igen, szóval van egy ilyen olvasói naivitás, ami egy bizonyos jó indulattal közeledik a figurákhoz. Például azt gondolja, hogy igazat mondanak. És ezek mind sorra, mind az igazat mondás, mert valóban a hazugság az egyik fő téma, mind pedig a karaktereknek egy bizonyos megszavazott rokonszenv, az olvasó részéről megszavazott rokonszenv lefoszlik, ahogy a könyv olvasódik, és egy rettenetes történet bontakozik ki, ahol mindegyik figura öncsalásokkal terhelt, miközben hatalmas szenvedélyekkel is természetesen. Talán egyetlen ilyen bizonyos és két lábon járó karakter van a regényben,
az
öreg szolga.
Gregor. Én majdnem úgy mesebeli alak, vagy mondai.
Most ez a könyv formailag imitál egy naplót. Az utolsó oldalak szerintem nagyon elgondolkodtatok ebben a tekintetben, mert azt az igényt jelentik be, hogy tökéletes másolata ez a könyv valaminek. Erre törekszik. Igen. Most számomra volt egyetlen pont, ahol ez az egész rendszer, és én nem tudom eldönteni, hogy szándékosan-e vagy nem megbillen, mégpedig ott, ahol egy novellának a vázlata került történetbe. És ez a novella vázlat egy nagyon kedves, szimpatikus dilettánsnak a munkáját imitálja.
Igen.
Aki ugye a naplóíró.
Igen, az egyik naplóíró.
A napló szövege viszont hát egy rendkívül profi írót sejtett. És ez a feszültség, ez engem nagyon zavarba ejt, mert nem tudok igazából mit kezdeni vele. Nem tudom, hogy ez Závoda hibája-e, vagy egy olyan szándékos eltérés, amiből következtetnem kéne valamire. Ha nagyon frivol akarok lenni, akkor és ez egy borzasztó igazságtalanság lesz, hát Márai is sokkal jobb naplót írt, mint amilyen regényeket, de itt azért nem erről van szó.
Erre van egy magyarázat, hogy most én adnék egy magyarázatot, ez egy nagyon érdekes kérdés, amit felhoz Gábor. Ez a magyarázat pedig úgy szólna, hogy a fő naplóíró, ugye terjedelmileg Osztatni András a szövegei a leg... ő írja a legtöbb szöveget ebbe a könyvbe. Ő tulajdonképpen egy titkos író. Egy titkos író, aki... És ez magyarázza, hogy egy nagygazda, egy paraszti nagygazda, aki azonban érettségizett, és elvett egy szintén érettségizett, és több nyelvet tudó külföldön élő fiatal lányt, aki az apjának a nevelt lánya, és talán az igazi lánya is. Nos, ez a nagygazda, ez éppen az indokolja a napló formát, hogy egy hihetetlen verbális készsége és képessége van, amely a napló formában, ahol a saját sorsáról, szenvedélyéről, erről a szörnyű, hiszen erről kell majd beszélnünk, erről a szörnyű szerelmi szenvedélyről és szexuális szenvedélyről, ami tulajdonképpen reménytelenül fűzi a feleségéhez szól, erről tud beszélni, és amikor ezt át akarja váltani irodalommá, akkor viszont egy jóval alacsonyabb szintre kerül a stílusa. Tehát amikor a saját történetéből, vagy történet foszlányaiból egy irodalmi művet akar megcsinálni, amelyet be is küld a Valami és Vidéket című megyei laphoz, akkor szükségképpen kerül egy jóval alacsonyabb szintre az írói képesség. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy annyira ravasz könyv, amire minden ilyen kérdés, és sok ilyen kérdést fel lehet tenni, van egy válasz a könyv fikcióján belül. Ezért mondom, hogy egy nagyon zárt fikció.
Akkor talán az olvasat kérdése, vagy a olvasói alkat kérdése, hogy még elfogadja ezt a távolságot a naplóban megmutatkozó írói készségeket, sokszor brilliáns alkalmazása, és a novellának ez a darabos dilettantizmusa között. Szóval engem mindestre megbillentett. Most még egy, hogy a könyv egészének hihetetlen finoman valóság referenciája. Azt hiszem, hogy ezt egyetemen lehetne történelemkönyvek mellé tenni. Tehát abszolút tanulmányozható belőle úgy a 20. század, hogyha főleg, hogy elfogadjuk mondjuk azt a korszakolást, hogy az tulajdonképpen 14-től 89-ig tartott, akkor ez a 20. századnak a könyve. És ebben a referenciában stilisztikailag egy másik szint szerintem az, ahogy ezek az emberek tudnak írni. Tehát, hogy ő is és a felesége is érettségi, angol tanárság, stb. Ellenére is egy olyan emeltség van, ami mellé ráadásul oda vannak téve mondjuk a Gregornak a cédulái.
Azok szerintem egész elképesztően zseniális dolgok, ezek a gazdasági bejegyzések.
Igen. Valamint ott vannak a másik gyereknek a nagyon szűkszavú
másik
világháborús napló, notesz lapjai, és ilyen értemben érzem ezt a stilisztikai építményt néhol bizonytalannak.
Én kiterjeszteném ezt a problémát, amit mondtál erre a novella töredékre vonatkozólag az egész regénynek a szerkezetére annyiban, hogy maga az a szerelmi háromszög helyzet, amely az elejének azt a roppant feszültséget adja, szóval egészen kivételes, néha megkockázni Dosztojevszki feszültség van az első néhány együtt töltött év elbeszélésében, az feloldódik, és nekem volt egy olyan érzésem, hogy tulajdonképpen ez egy kis regényből nőtt egy családregény ez a mű, és ilyen lassan rétegesen szerkesztődik, a rétegek egymás után kerültek rá. Én nem akarom eldönteni, hogy jobb lett volna, hogyha a Závoda megmarad a kisregény formán, és megőrzi ezt a felső fokát a feszültségnek, amely a regény első harmadát jellemzi, vagy pedig hogy azt tette jól, amit tett végül is, hogy meg szerkesztette ezeket a rétegeket, és elénk tette ezt a nagyon különleges családregényt, mert mindenképpen vesztettünk volna valamit. Így megkaptuk viszont ezt a nagyon erős hőfokú novellát, vagy kisregényt egy családregényen belül, de kétségkül ez a feszültség nem marad meg végig, a regény nem is lehet fenntartani. Tehát az ismétlődések, ahogy nyúlik ez a kapcsolat a három szereplő, egy nő és két férfi között, úgy veszít folyamatosan a feszültségébe, és úgy lépnek be az egyéb szálak, például a történelmi szál, amely ilyen belül szintén vannak ismétlődések, tehát a spionkodás, mint történelmi kényszer, ami megismétlődik a Misó esetében, a kisfiú esetében, sokkal durvábban, mint az Osztatnyi András esetében. Tehát valóban ebben teljesen igazad van, hogy a történelmi szál is rendkívül lényeges, és az viszont bizonyos feszültségben van ezzel a nagyon szoros szerelmi háromszöget tárgyazó.
Olyannyira feszültségben van, hogy 15-ben, tehát a világháború közepén kezdődik a könyv, és hosszú 10 oldalak telnek el, amíg a történelem egyáltalán belép valamilyen formában a regénybe. Igen. De úgy látszik, hogy az, hogy már ez lesz a szerepem, hogy erre is van egy magyarázatom. Nevezetesen arra a kérdésre, hogy ez a rendkívüli feszültsége a novellisztikus korai történetnek, tehát a házasságkötés utáni csalódás, a nász éjszaka, el nem hálás, a rendkívüli szexuális problémáknak a rendkívüli feszültsége, az hogyan integrálódik, ez a, ha tetszik, novella a regénybe. Talán úgy, hogy valóban családregényről lévén szó, ez egy pusztulás történet. Itt minden generáció rosszabb egyel az előtte lévőnél. Mindegyik nagyon problematikus, de az apa figurája az még egy sokkal egészebb ember, mint a főhős Osztatnyi András figurája és Edviga figurája, akik tényleg a szenvedélynek a szenvedély szörnyetegeket csinál belőlük, illetve fél embereket csinál belőlük, és aztán a Misó, a harmadik generáció, az viszont már egy tökéletesen egy ilyen
majdnem szellemileg fogyatékos.
Fizikailag is, ugye, megtörtént. És hát ez nagyon jól mutatja, hogy a számomra az egyik legmegrázóbb befejezés a újabb könyvek. Szóval újabb könyvekben a legmegrázóbb befejezés egyik az, hogy az utolsó könyve az, hogy Maci Saj. Hát ennél mélyebbre azért nehéz már lemenni. Ahhoz képest, hogy az első oldalakon egy igen gazdag szecessziós szókép dús prózát olvastunk, és akkor az utolsó szó az, hogy Maci Saj. Hát ez kétség.
Igen, egy pusztulás történet.
Mint minden családregény egyébként, szóval itt egy klasszikus mintát variál, de ennek a klasszikus mintának ellentmond ugyanakkor az, hogy amit megtudunk az öregekről, tehát az első generáció, az is valami borzadály, tehát a mamuka figurájára gondoljatok, szóval, hogy annál szörnyűbb, tehát egyszerre követi ezt a pusztulás vonalat, és egyszerre valamiképpen ellentmond neki. Én szeretnék két mondatot felolvasni a Jadviga beírásából, amikor 108. oldalon, ahol, na, kétségre egyetértek Bán Zoltánnal abban, hogy Jadviga sokszor és gyakorta hazudik, mint egyébként mindegyik szereplő önhazugságok sorával él, de van egy pont, ahol azt hiszem őszinte, ahol azt mondja, hogy hisz megvallom, még ha fennvaló rám dörög is érte, hiába írtam úgy az elép, hogy rossz út, romlás, tiprás, gaztett, nem minden lépésemről látom még ma sem, hogy a rossz úton léptem-e, avagy inkább képzelni, remélni, vágyni is teremtett ember számára kikerülhetetlen végzet útján. Azon, ami csak is az enyém volt, és amit magamnak kellett kiküzdenem, és ahogy bírtam, elfogadnom, mert másnak az életére föl nem lehetett cserélni. Tehát ez a modern regényíró reflexiója a hagyományos családregény formával szemben. Nem tudom, hogy végzett munká-e, utólag se lehet megmondani, hogy jól tettünk-e valamit. Ez a klasszikus regényíróban ez a két hely nem munkált. Utólag mindent meg tudunk mondani, hogy volt teljesen a klasszikus regényíró számára. Modern regényíró ebben bizonytalan, és úgy érzem, hogy závoda is nyitva adja ezt a kérdést, hogy itt végzett munkát-e, vagy nem lehetett másképp lépni, vagy pedig nem.
Sohan ennek a könyvnek egy számra rendkívül rokonszemes erénye az az Ávadának a nagyon-nagyon finom iróniája, ami valamilyen módon részvételt teli, tehát ami a szerkesztésben is néha megnyilvánul, ahogy egy lábjegyzet és a főszöveg közti feszültség, ahogy az elbutulás lábjegyzetben mutatkozik a főszöveghez képest, az a hihetetlen bájos pillanat, amikor azt írja a lábjegyzet elő, hogy nem tudom, kik lehetnek ezek a Gruberék, úgy látszik, már elköltöztek. Igen, ami ugye egy ilyen dermesztő nem tudása valamilyen módon a történelem.
Ugyanakkor pedig ez a majdnem szellemi fogyatékos Misó néha telibe talál, amikor felülbírálja nála sokkal intelligensebb, sokkal kulturáltabb szüleinek az önhazugságait. Néha egyetlen film alatt a rávilágít, na azért ezt talán mégse, vagy annyiszor azért még se, vagy se, ezek a megérzések fantasztikusak, tehát senkinek sincs igaza. Lehet valaki okosabb, de az igazsághoz nincs közelebb.
Meg vannak olyan részek, amikor az anyja például egy ilyen hosszú szóvirágos mondatot ír, ami szörnyű gics, és akkor a Misó odaír alulra, hogy hát azért ismerjük el, ami szép, az szép.
Hölgyeim és uraim, sajnos itt félbe kell szakítanom a beszélgetést. Angyalosi Gergelyt, Bán Zoltán Andrást, Radnóti Sándort és Németh Gábort, azaz a Beszélő kvartettjét hallották, Závada Pál, Jadviga párnája című könyvéről. Köszönöm a figyelmüket.
A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. Rövid zene után a regény első részét hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Začínám túto knižečku. Én, Osztatni András, 1915. február hó 5-én kezdem meg ezt a feljegyzési könyvecskét, nősülésem előtti napon. Fűtve, dulva az izgalomtól, a szememre állom még szállani nem akar. Előhúzom ezért már is jegyzetkönyvemet, mit Bindernél vettem. Épp e minutában üti el az éjfélt. Beírhatom így már, hogy végre máma 1915. február 6-án oltár elé vezethetem Palkovics Mária Jadvigát. Ďakovať Pána Bohu, hogy megértem ezt a napot, azt az Úristennek kell megköszönnöm.
Várjunk csak, ide csillag, és a lap aljára, hogy Jákobágy Pána Bohu, az köszönet az Úristennek, szlovák nyelven. Ja, de az első mondat is, začínám tutok, knižečku, elkezdem ezt a könyvecskét. A fölé kéne fejezet címet is. Egy idézet itt. Innen az apuséból, hogy legyen részekre is osztva. Na, ez talán első fejezet. A mátkaság természetes parancsa.
Jadviga párnája, Závada Pál regényének rádióváltozata, első rész.
Itt letettem a tollat, összekulcsoltam a kezemet, és ráhajtva fejem adtam hálát a sorsomért. Utána kinyújtóztam, mert tagjaim bizony elcsigázottak kissé, hisz sokat végeztem velük máma. Minden előkészületekkel jó időre meglettünk. Zabíjacska hotová,
vagyis úgy mondva, hogy kész az agyonverésecske, vagy hát meglettek a disznóvágással.
Délután 3-ra itt a rokonság. Átmegyünk a kerten, és kikérjük Jadvigát. Hadakoztunk Mamovkával ezen is, hogy kitől kérje ki a vőfélyem a lányt, aki árva. Mert csak jobb lett volna, ha nem ő, a saját anyám adná hozzám. Aztán mégis ráhagytam, legyen, ahogy anyám akarja. Nem mintha szava felett bármikor is a disputát tűrt volna el. Noha Jadvigát apácskámnak köszönhetem, Frigyünkre Mamovka is áldását adta. Azaz, hogy mi okom itt szépíteni? Áldás, elég ide annyi. Ahogy első ízben járultam anyám elébe, másíthatatlan elszánással, de rettegve, szavamtól akkor céklavörösre gerjedt, s fújtatva jött, míg a falig nem hátráltam. Csó? Zseko? Csó? Ismételgette a fulladástól elébb hörögve, majd ablakrezgetőn ordítva, hogy micsoda? Hogy kit akarok én? És tanulni fogsz, nem nősülni, megértetted? Üvöltötte. Soha így féktelenül dühösnek nem láttam, pedig hát rakoncát sosem ismert a nyelve. Már érintésre voltunk, amikor már csak ütni lehet. Akkor a kutya fenyegetve rámugatott, én kiszöktem a konyha felé, anyám pedig magára vágta a szoba ajtaját. 2 hét múlva mertem megszólítani, de ő egyetlen intéssel folytotta belém a szót, és ezzel rivalt rám. Csobi vas csed zobrav, taxiu vezni! Hogy bánja is ő?
Azt jelenti, hogy az ördög vigyen el titeket, hát akkor vegyed el.
Ha már, azt mondja, az orromat is elcsavarta ennek a nőnek a szaga. Ez való igaz, hogy elbódított. Egyszer tőle jövet Stralsundból hazafelé, magamnak is vettem olyan kámforosat. Azt szagolgattam, amíg újra viszont nem láttam őt. Jaj, hogy az én drága apácskám és Zsofka nővérem nem érhették meg ezt a napot. Mert Mamovkám azóta még keserűbb, hogy nincsen leánya már. Hiszen Zsofkát, eljegyzett menyasszonyt még Apovkám halála előtt 4 hónappal, 913. októberében temettük. Eltört liliomszálunkat, szegényt. Egy dolog miatt futottam csak át reggel Jadvigához a másik házba, mit Apovkám Zsofkának épített, és most mi fogunk benne lakni. Gyere! Húztam magammal át a kerten. Nyitottam a füles kulccsal a pincét, és levezettem ámuló menyasszonyomat az üstökben telelő leánderek közé. Szakítsál nekem, mondom, egy rozmaring ágat, s tűzzed a kalapomba.
Nevettünk, ahogy ezt megtette. Összeülelkeztünk, s mondom, már itt se vagyok, te meg szaladj, észre ne vegyenek. Pedig nem más akarta így, hogy ne mutatkozzunk együtt, csak is egyedül ő. Hogy ne kelljen fogadni neki a rokoncsődülést a tortákkal, csirkékkel. Besötétít inkább az új házban, gyógyte a gőzökkel inhalál, mert hűlés bujkál benne, meg a kánforos kenőcseivel enyhíti magát.
És eltűnődnék még. Ezt maga megérti, drágám.
Jaj, hát tudod te jól, hogy kérhetnél tőlem bármit.
Hát az esküvői öltönyöm zsebébe ezt a rozmarin szálat dugtam az elébb. Előveszem még a kánforos kenőcsöt is, utoljára tán, hogy epekednem kell a gazdája után, mert aztán az enyém lesz örökre. február 8. Lakodalmamról, mely legnagyobb részt jól sikerült, jegyzek majd még. Kivált a nász éjszakáról, alkalmas időben, később, mely úgy értve az emberi természet szerint 4 éjszaka óta sem történt meg a maga valójában, holott szerelmi érzület felől kölcsönösen biztosítva. Gyengétség, etc. Napok óta nem alhatom. Elragadtatottság és dúltság egy azon időben. Kint vagyok a tanyán. Jó reggel befogtam már a szellőt, hogy el kell igazítanom idekint a Gregort. Pedig hát ördögöt a Gregort. Jobban tudja ő, mint én, hogy mikor mit kell csinálni. Jadvigám angyalmosolyúan kelt föl velem, tisztát adott és ranyajkát.
Ranyajka az reggeli. De mondják frustiknak is. Mert lásd, németbe a früstök.
Lopva magamhoz vettem könyvecskémet, s csókkal váltunk. Beültem hát írni véncselédem s intéző jószág igazgatóm szobájába, hol az öreg, mint gyermeknek, mennyit mesélt már nekem. Apácskám még hűbérese volt ő suhanc korától, s dacára, hogy nem nősült sose, megörülvén ez a tanyánk, itt szállásolta előtt Apovka, hogy Gregornak marad ez, amíg csak él. Apácskám Osztatni György tehetős gazdaságot rakott össze, megtriplázvájussát. Tréfálkoztak is a nevével a gazdák, mert épp hogy a legtöbbre vitte ő a faluban, s jó részt a maga erejéből.
Pedig nem vicces. Osztatni név nálunk tótól utolsót jelent mai napig is. Bár a szótár nem ezt adja, hanem hogy a többi, vagyis ami még marad, maradékféle, végül is föl lehet fogni magyarosan humorosított oldalról, hogy utolsó söpredék család.
Holott más életpálya felé is vihette volna útja Apovkámat, ha, mint Gregor mondja, nem Mamovkát veszi el, hanem a Ponyicki kántortanító lányát, aki iránt szándéka meglehetős lehetett. De írjam sorjában. Egy német fiskális bojtárnak, Winkler Benjaminnak, akivel apácskám gimnazistaként együtt volt Kostkvártéjon, megtetszett a falunkbeli rőfös zsidónak, Weisspoldi bácsinak a lánya, Mici. De mert egy németről, még hogyha ügyvéd is, a Poldi bácsi hallani sem akart. Apácskám hozta-vitte titkon leveleiket, majd magát Winklert is hazahozta, s találkákat ütött nekik nyélbe. Méghozzá sikerrel, mert Micike megesett. A szerelmes Winkler pedig megszöktette, és feleségül vette. S megszületett a Franci. Apácskámat hálából Winkler ügyvéd elküldte a bátyjához, a mecklenburgi Felgastba, majd pedig itthon barátként fogadta be a maga városi köreibe. Hogy Apovkám mégsem maradt szülőfalujához hűtlen, azt gyanítom, ennek nyitját Ponyicki Máriában kellene keresni. Ám azt még Gregor se tudja, epekedésüknek mi vetett hirtelen véget, hisz egyfelől az, hogy öregapám mennydörögve tiltotta fiát a vagyontalan rektorlánytól, csokces, nyedajusznyov, nics!
hogy mit akarsz. Nem adnak vele semmit se, mármint hozományba.
Ez a már akkor is nyakas apácskám eltántorításához magában elég nem lehetett. Másfelől pedig, ugyan mennyit ronthatott ezen az érzeményen annak a kis elöljárósági írnoknak a feltűnése, akit mintha amúgy is csak azután helyeztek volna át ide, hogy apácskám egy keserves bánatban átmulatott éjszaka után falfehéren betoppant mamovkámékhoz, és anélkül, hogy beszélt volna vele, azon mód megkérte a falu legmódosabb és legrátartibb lányának a kezét, de azzal ám, hogy itt rögtön választ kér. Mindezt tán sose fogjuk megtudhatni. Csak azt emlegetik ma már, hogy az előző évben előzve gyűlt, megrodgyant Ponyicki tanító ugyanaznap kísérte lányát az írnok falujában tartandó esküvőre, amely napon nálunk apácskám, Osztatni György és mamovkám, Racskó Zsófia, akkora menyegzői tort ültek, amekkorának párja se addig, se azután nem volt. Ehetett, ihatott úgy, ahogy volt az egész falu. 1886. május 7-e volt. Hónapok alatt zuhogott le aztán a sors csapásainak teljes sora, melyből az Istennek csak egyetlen adománya ragyogott ki, az, hogy Ponyicki Mária, bár idő előtt, gyönyörű kislányt szült. Ám anyai örömének nem hagyott helyet a kétségbeesés, melyben majdhogy meg nem tébolyult, hogy elébb, édesanyja után másfél évvel tanító apját veszítette el, majd pedig a férjét. Elöljáróságunk kedélykóros írnoka, ki, mint mondják, mintha szép, magas homlokára írva viselte volna végzetét, úgy emlegetik, vérmérgezésben pusztult el valami sebből kifolyólag. Egy év se telt el, és a fiatal anyát, kihez szoptató és ápoló dajkát kellett fogadni, mert se teje, se életkedve nem volt, végleg elhagyta a lélek. És nem tudni, hogy ő pusztán hagyta csak, hogy kiszálljon belőle, vagy pedig ő maga űzte ki magából, mert akadnak, akik azt mondják, lúgkövet ivott. Itt most be kell rekesztenem, mert ebédre vár a feleségem, csak egyetlen mondatot bízok még jegyzőkönyvemre. Hogy apácskám mamovka átkainak dacára az árvának elébb a gyámjául szegődött, majd örökbe fogadta a kislányt, akit úgy hívnak, hogy Palkovics Mária Jadviga, és ő az én feleségem.
Most akkor ide beteszek hátulról az anyuséból egy részt, mert szét van esve az egész lapokra, és mondjuk rá, hogy Jadviga beleír Ondris naplójába.
Most már ide, a jegyzetkönyvébe jövök el magához. Kihajtom a fakuló indigó szín vászonkötést, akárha mellkasáról vonnék szét egy sokszor mosott inget, s a testén, arcán viselt nyomokból indulnék olvasni. Beleírok és olvasok a naplójába, ha szólni akarok magához, ha hallani vágyom a hangját, látni tollpercegető csuklóját, s a papírról tűnődve fölemelt arcát, vagy az ellapokon örökül hagyott történeteiben fölidézni ifjúi alakját, s magunkat, kettőnket, ahogy akkor maga látott minket.
Mit tagadnám magam elől, hogy mielőtt följebb csavartam a kanócot, hogy a lapokon vergődő szívem hű krónikása legyek, fölhajtottam két pohárig terkeicas napszot, s hogy ne vesszenek össze, egy butélja a vadkerti savanyát hoztam ki még a komorából. Én is, mint hű lábjegyzett krónikás fordítom, hogy az két stampedliver törköly pálinka, amit apus szokott. És akkor még a komorát is ide, hogy kamra.
Nász éjszakánknál kéne kezdenem, hisz
Odakint, Stralsundban a csókig volt csak előrehaladhatás. Az is jó darabig ajkaink tapadása lehetett csupán, mert nyelvvel furakodni fogacskái közé egyedül a hazautazásunk előtti estén engedett. A lakodalomból szobába későn kerülhettünk. Nem kezdtünk vetkezni rögtön, hanem a langyos kemencéhez és egymáshoz dűlve súdolóztunk a jól sikerült lakodalomról. Aztán Jadviga kiosont tisztálkodni, majd amíg én is leöblítettem magamról az izzadságot, az ágy szélén ülve várt. Akkor megcsókoltam, rögtön engedett, de ahogy elkezdtem motozni elől a mellin a gombokkal, elvonta a kezem.
Csak lassan, majd inkább egyedül. És az a másik a maga oldala, Ondrisko.
Nyakára hajolva öleltem át. Kicsit ülve maradt még, aztán, hogy döntöttem is, hátra hanyatlott végre. Ettől akkor rögtön görcsbe rántott a teljes merevedés. De ő buzgóbb műveleteimet lecsitítva kérte, hogy ne is mozduljunk. Átkarolva melengessük csak egymást. És noha ezt tetszett, meg amúgy se vagyok egy sturmos alkat, mégis elindult lassan a tenyerem az arcán, nyakán, karján, majd lentről a térdétől fölfelé is óvatosan. De ő visszafogta a kezem. Jöjjek inkább közelebb. Eltol és hív egyszerre, gondoltam. Csókolni, heves lélegzettel odasimulni engedve volt. Utat lelni az öléhez az nem. Csak a nadrágderékhoz nem hagyott nyúlni, csak az öléhez nem engedett. De hát én alig bírtam már magammal, és amikor ő azt érezte, hogy légzésem mind hevesebb, és igen erősen tapadok már a csípőjére, átfogta derekamat, még közelebb szorított, lassan ringatni kezdte magát, és engem is.
Hagyja csak, nyugodtan, drága. Így.
És miközben remegő kézzel sodorgattam lejjebb a derekán a bugyikát, hogy legalább a csupasz bőréhez tapadhassak, addig szorítottuk egymást gyorsuló ringásban, míg vágyam nedve s a belém szorult lélegzet ki nem szakadtak. Forgott velem az ágy. Hálatelt öröm töltött el, bár némi szégyen is. De ahogy ott fújtattam a vállán, Jadviga úgy csitított és ölelt, mint egy kisgyermeket.
Dobra. Jól van. Jól van, drága. Dobre. Milé moj dobre.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. Az első részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Grecsó Krisztián versét Ternyák Zoltán olvassa fel.
Ami tulajdonképpen nincs. Hajnalban megy egy vonat Pestre. Krúdi Gyula. Ez egy olyan történet, aminek nem lehet a végére járni. Ennek a történetnek nem lehet a végére járni. Van, mikor tévé előtt ragad az ember, vagy hosszú utazás alatt narancsot bontanak, hagymát rágnak, a hosszú utazást rögtön rövid utazás követi. Rövidet a hosszú visszafelé. Narancsot sem bontanak, se hagymát. Az ablakból nézve még nem érez csodálatost az ember. Nem érez, ha leszáll sem. Az odahagyottakra gondol. Azt a percet keresi, amelyiknek az induláskor lett vége, kételkedik, az elmaradtak idejét azt ugyan hova lehetne illeszteni. Hiába van zárva a bolt a sarkon, meg ha nyitva is lenne minek. A hazajövők csak másra tudnak gondolni. Combokról, mellekről szeretnek beszélni, és személyes sértésnek veszik, hogyha egy néni tyúkkal szár fel a buszra. Mert nénik veszik meg a nénik tyúkjait. Ezer arcú, egy lényű nénik a tyúkjaikkal oda, vissza, oda, vissza. Megismeri a kutlósokat az ember. Hárman, négyen megint a tévé előtt ragadnak. Senki sem tud elszámolni lyukas fogaival és repedezett tenyerével. Elmaradásaink vannak, ki sejtheti, mi várja a hazajövőt a házban. Keresni kezd, hova tűntek azok a dolgok, amik nem. Amik nem voltak fontosak. Hova vesznek a lényegtelen darabok? Azokkal igazolhatnánk egy hetet. Megmagyarázhatnánk, egyszer ezt a fenyőt már feldíszítettük. Meglocsoltuk a lányokat. Ha nem kapcsolom be, magam látom. Magad látod, mondja mama. Magam. A tévé pihen. Az élőadás fekete-fehér. Bekapcsolom, színes. Az öregek miatt van a baj. Ez bántja a hazajövőt. Nem tudják igazolni a hetet. Egymás sem tudják igazolni. Nem emlékeznek az öregek halálára. Nincs alibijük betegségükben se. Az úr nem szarik, ha a paraszt nem vet. Az úr nem szarik, nem eszik, ha nem vet. A parasztok meg elfogytak. Szarnak is, vetnek is, mégis valakik. A jó műsorokat lehet szeretni. A barátságos műsorokat felhangosítani. Minek nő a hangszára test? Füllel, szemmel, békén megél 80 év csendet az ember. Aki nem tudta, elhinné, hamarabb az egész végére járnánk. Nem hiányozna az senkinek. Ami tulajdonképpen nincs.
Grecsó Krisztián, Ami tulajdonképpen nincs című versét Ternyák Zoltán olvasta fel. Szerkesztette Turai Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb, ugyancsak 1998. november 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Grecsó Krisztián, Most én kővé és illatos és édes verejték című versét Ternyák Zoltán olvassa fel.
Most én kővé. Fertájéve, ahol lakom, ott, ahol szemben az osztály, fertájéve kihajolva látom, mint tolják be görgős kocsin, mint tolják be és ki őket, és mint sétálnak ki onnan a vadvízkabátú kismamák. Fertájéve, itt morog a bucka hasak látványához, nyírkosan emészt hozzá a tisza, monoton örlő, de szokásos zaj ez. Megszoktam már, igazán, fertájéve. ahol lakom. Szobám a szülészeti osztály homloka. Holnap én leszek. Holnap én, ki benne megfoganok a varjúszájú csendben. A csendben tollasan emészt meg a Tisza. Fertály éve, ahol lakom. Minden előfordul, sétálnak hasamban a vadvízkabátú kismamák. Van minden, de minden. Ám a vajúdásra, vajúdásra eddig példa nem volt. Hiába, hogy kihajolva ott az egész, mi több, mint bármikor is lesz ideben. Hiába, vajúdásra, igazi vajúdásra még példa nem. Nem. És nem. Tegnapig, mikor mégis megállt bennem az a bizonyos ütő, hogy mi ez? Mi ez? Hát az. Igen. Hajszára egészen úgy, mint valami Dérmarta ócska filmben, ijesztően ugyanúgy ömlött befelé a terhelhetetlen hang, én meg meredve olvastam tovább, hogy e határon éppen pontosan ezt, meredve tovább, hogy e határon most én kővé változom. Illatos és édes verejték. Sokáig virasztunk szavaink fölött, hogy beteljesüljenek. Ami szürkületig nem hangzott el, hajnalra rozsdás férgek martaléka lesz. Forró fazékban enged, csontos tűzben pirul, pirkadatkor megszenteljük, illatos és édes verejtékkel. Búzát vetettünk, mégis elfeledtünk aratni. Olyan alávalóan hosszú az érés ideje, és gyönge fejünkben nehéz pergamen főveny. Nem ülhetünk egész nyáron veszteg, ami hamar hevül a szellem, oly hirtelen ki is leheli lelkét. Holnap szorongattatás és gyógyulás nap lesz. A szelídek mézes kalács huszárok tükrében nézegethetik maguk. A csúnyáknak a szívek tükre jár. A rigók verebek estig böjtölnek, meg annyi kalapos giliszta üdvére. Borotvált nimbereink nátronnal mossák maguk, és lúggal hígítanak utóvégre. Minden kietlen duhajtól elhamvad emlékeikből egy darab. Úgy ültettük őket, mint egészen kiváló fajtát, de mire megöregszenek, senki sem lakik bennük. Kikopott húsos fáinkból az érteni akarás. Botlábúak és balgatagok. Nyakuk oly kemény, mintha habos lombjuk fonnyadna már, menthetetlen. Ítélkezzünk-e felettük? A metszés helyett rendre célra vezetőbb, ha kútvízünket elegánsan lemérgezzük.
Grecsó Krisztián Most én kővé és illatos és édes verejték című versét Ternyák Zoltán olvasta fel. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2000. szeptember 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Van köztetek valaki, aki most van először kakaókoncerten?
Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kel a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
Miért kedvenc hangszer a tuba?
Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, Kakaó Koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.